Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük örömmel a 162. dicséretünk első versét, évkezdő istentiszteletünkön. A 162. dicséretünk első verse így kezdődik, Im béjöttünk nagy örömben.
Isten, a te szentédnek gyülekezetébe, a te templomodba, felséges Atya Isten.
Elfoglalva helyünket, a 25. Zsoltárunkat keressük ki, és a 25. Zsoltárunk első, második, valamint ötödik versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram.
Oltalmazd életemet, mert
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amelyet a rómabeliekhez írt levél 5. fejezetéből olvasok. Pál apostolnak a rómabeliekhez írt leveléből az 5. fejezet első versétől kezdődő szakaszból, ahol ezt találjuk megírva. Megigazulván azért hitáltal békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk, és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. Nem csak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrést nemz, a békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Gyertek, csendesedjünk most el, és imádkozzunk. Utaidat mutasd meg nekünk, szerető, dicsőséges menye édesatyánk. Azzal a szívvel és azzal a lélekkel állunk ennek az esztendőnek első napján meg a te házadban, hogy szeretnénk a te dicsőségedet szolgálni életünkkel, beszédünkkel, gondolatainkkal és cselekedeteinkkel ebben az egész esztendőben, és ehhez kérjük a te segítségedet, útmutatásodat, hiszen olyan világban élünk, amelyben nehéz nekünk eligazodni. Nehéz megértenünk, mi az, ami a saját életünk javára van. Nehéz megértenünk, hogy mivel használunk embertársainknak, és nincs látásunk arra, hogy mi az, amivel leginkább a te dicsőségedet szolgálhatnánk ebben a világban. Ezért jövünk ezzel a kéréssel, amelyet a Zsoltárban is énekeltünk a te szent színed elé, hogy mutasd meg nekünk a te utaidat. Taníts bennünket a te ösvényeidre, hogy neked engedelmeskedve örömet szerezünk neked, és áldást hozunk mindazokra, akik közé helyeztél földi életünk folyamán. Urunk, légy nekünk tanácsosunk, légy nekünk világosságunk ebben az órában, és engedd, hogy amit megértünk, az is hadd történjék a te dicsőségedre. Munkálj bennünk készséget, odafigyelni, oda hallgatni a te szavadra, és még inkább munkálj bennünk készséget, megcselekedni azt, amire te ma bátorítasz bennünket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és fohászkodjunk tovább a 162. dicséretünk 7. versének éneklésével. A 162. dicséretünk 7. versét énekeljük, amely így kezdődik: prédikáltasd szent ígédet.
Prédikáltasd szent ígédet, felséges Isten, ne hagyd szomjúhozni a mi lelkünket. Áld meg életünket, felséges Atya Isten.
Kedves testvéreim, Isten igéjét a már olvasott szakaszból, Pál apostolnak a rómabeliekhez írt leveléből, az 5. fejezet 5. verséből olvasom az első szakaszt, ahol ezeket írja az apostol: a reménység pedig nem szégyenít meg. Kedves testvérek, a mi egyházunkban minden esztendőnek van egy mottója, amelyet abban az esztendőben kicsit komolyabban veszünk, vagy igyekszünk megérteni, és amely mottó kíséri a mi életünket. A idei esztendőnek, ennek a mondatnak a fénye, az idei esztendőt ennek a mondatnak a fénye fogja kísérni, a reménység pedig nem szégyenít meg. Azt gondolom, hogy ezt a mondatot hallva meg kell, hogy érezzük azt január 1-én is, hogy nagyon provokatív ez a mondat. És igazából, ha elgondolkozunk ezen a bibliai mondaton, akkor könnyen eljuthatunk arra a látásra, még ha nem is mondjuk ki, hogy ez azért nem biztos, hogy így igaz. Mert a reménység, ami kultúránkban, ami felfogásunkban, az valami bizonytalanságot fejez ki. Reményleni valamit, az azt jelenti, hogy valamit vágyok, valamit szeretnék, de mindez az egész dolog, amire vágyok, amit szeretnék, az számomra bizonytalan. Szokták ugyan mondani, hogy a remény hal meg utoljára, magyarán szólva az embernek mindig van lehetőség arra, hogy reménykedjen, de azért tudjuk azt, akik talán már több kenyeret elfogyasztottunk az életünk folyamán, hogy attól még, hogy valamit reménylünk, attól még az nem szokott bekövetkezni. Bármilyen erősen reménykedhet az ember valamiben, az még attól nem következik be, és nem történik meg. Vágyakozhatok nagyon valamire. Vágyakozhat az ember nagyon a gazdagságra. Vágyakozhat az ember nagyon a nyugalomra. És mégis azt tapasztaljuk, hogy hiába vágyunk rá, nem történik meg. A legtöbb ember szeretne jó módban élni, vágyakozik erre, és úgy éli le az életét, hogy mindig lemarad róla 10 centivel. Mindig a szomszéd, mindig a másik lesz az, aki szerencsésebb lesz, és jobban fog élni, pedig én is vágytam rá, nem jól vágytam rá? Az ember vágyik békességre, nyugalomra, és attól még, hogy vágyunk rá, ez nem mindig következik be. Nem biztos, hogy nagyon erősen vágyakozunk valamire. Az törvényszerűen meg is valósul. És most azt mondja az apostol, hogy a reménység az nem szégyenít meg. De itt ülünk ebben a templomban most sokan, akik meg azt éltük át, hogy vágytunk nagyon dolgokra, és megszégyenültünk. Nem következett be. Ha máskor nem, hát gyerekkorunkban. Hányszor vágytunk karácsonykor, vagy születésnapunkor arra, hogy na majd valamit megkapunk, és azt lemaradtunk róla. Nem kaptuk meg. De nem kell ilyen messzire menni. Most akkor a Bibliának igaza van, vagy nincs igaza? Gondolkozó ember azt mondja, hogy ez a mondat nagyon provokatív. A reménység pedig nem szégyenít meg, nem csal meg. Biztos, hogy így van. A tapasztalataink azt mondják, hogy ez nem így van. Ez valószínűleg nem igaz. De testvéreim, akik hívő embereknek valljuk magunkat, nekünk nem szokásunk az, hogy a Biblia kijelentéseit megkérdőjelezzük. A hívő ember mindig azzal a lelkülettel közelít a Szentíráshoz, hogy a Szentírás igaz. Akkor is igaz, ha az én tapasztalataim ellent mondanak annak, amit ott olvasok. A hívő ember arról ismerhető meg, hogy egy ilyen esetben elkezdi kutatni azt, hogy miért írja ezt a Szentírás? Miért mondja azt az apostol, hogy a reménység pedig nem szégyenít meg, mikor én ennek az ellenkezőjét tapasztalom? És milyen esetekben, vagy mire nézve, vagy hogyan lehet igaz ez a mondás, mert ennek az igazságában nem kételkedünk. Még inkább megdöbbenünk akkor, amikor ezt a szakaszt elolvasva a római levél 5. fejezetét, azt tapasztaljuk, hogy az apostol dicsekszik a reménységgel. És ebben a fejezetben háromszor is azt mondja az apostol, hogy én dicsekszem a reménységgel. Lehet itt egyáltalán a reménységet dicsekedni? Meg egyébként is a dicsekvés az nem feltétlen keresztény emberhez méltó dolog, gondolhatná bárki közülünk. Ahhoz, hogy értsük, hogy miről van szó, testvérek, hadd mondjam el, hogy a reménység, amiről itt szó van, a Bibliában nem azt jelenti, mint a mi profán használatunkban. A Bibliában a reménység a jövőben levő dolgokra vagy személyre vonatkozik, de nem egy bizonytalan óhajt fejez ki az a görög szó, ami itt van, hanem megalapozott örömteli várását annak, ami egészen biztosan be fog következni. És már önmagában ez egy nagyon nehéz dolog. Hogy az ember vár valamit, amit most még nem lát, de igazából megalapozott, örömteli várakozás van a szívében, mert tudja, hogy amire vár, az egészen biztosan be fog következni. Magyarán szólva nem látom, de tudom. Tudom, hogy igaz. Tudom, hogy az enyém lesz. A Bibliában, itt ezen a helyen, erről a reménységről van szó. És azt mondja az apostol, hogy én dicsekszem. Testvérek, ez a szó itt a Bibliában nem pejoratív értelmű, hanem egy olyan értelme van ennek, hogy Pál apostol azt mondja, hogy én előmerek állni. És merek szólni arról, ami az én szívembe és lelkemben van, az én reménységemről, amelyben nem fogok megszégyenülni. Amelyben nem fog megszégyenülni. Testvérek, az ember szeret dicsekedni, csak leszokunk róla, némelyek persze egészen nem szoknak le róla, csak nincs mindig okunk arra, hogy dicsekedjünk. És minél nehezebb időket él az ember, annál jobban úgy érzi, hogy nincs okom arra, hogy dicsekedjek. Meg egyébként se feltétlen jó dolog, ha az ember dicsekszik. Én ma arra hívlak benneteket, hogy csatlakozzunk Pál apostolhoz 2010-ben, és váljunk dicsekedő keresztjénekké. Nem valami rosszra szeretnélek benneteket meghívni, hanem egy jó dologra szeretnélek invitálni benneteket, arra, hogy dicsekedjünk végre ebben a bizonytalan világban, ahol senki nem tudja azt, hogy mi az igazság, ahol senki nem tudja azt, hogy mit hoz a holnap, ahol senki nem tudja azt, hogy ki az igaz és ki a hazug. Én arra hívlak benneteket, akik Krisztus követőinek valljátok magatokat, hogy kezdjünk el dicsekedni. Kezdjünk el dicsekedni. Álljunk elő azzal, ami a mi szívünkben van. Azt mondja Pál apostol, hogy én dicsekedem azzal a reménységgel, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. Azaz azt mondja az apostol, hogy dicsekedek valamivel, méghozzá az Isten dicsőségével, az Isten nagyságával és hatalmával, amelyben én is részes vagyok. Én ezzel dicsekszem. Nem azt mondja az apostol, hogy az a dicsekszem, hogy keresztbe kasul bejártam Ázsiát, Európát, hanem azt mondja az apostol, hogy én azzal dicsekszem, hogy részesülök az Isten dicsőségében. Én azzal dicsekszem, hogy az Isten úgy tekint rám, mint gyermekére. Én azzal dicsekszem, azt mondja az apostol, hogy odajárulhatok az Istenhez. Hogy én kegyelemben és kegyelemből élő ember vagyok. Azzal dicsekszem, hogy az Isten országában rész osztatott nekem. Az Isten dicsőséges uralmába avattattam be. És azt mondja az apostol, hogy ezzel dicsekszem. Előállok, kedves római gyülekezet, és dicsekedem előttetek ezzel. Kedves testvéreim, a keresztények sajnos nem dicsekednek ezzel a világban. Mi keresztjének szeretünk dicsekedni magunkkal, az, hogy mit csináltunk, mennyit adtunk, milyen áldozatokat hoztunk. Mi szeretjük, ha mások dicsérnek bennünket, azért, hogy milyenek vagyunk, milyen jó cselekedeteink vannak, de az apostol itt nem magáról beszél, nem a maga szolgálatáról beszél, nem arról beszél, amit elvégzett, amit elviselt, hanem azt mondja, én azzal a reménységgel dicsekszem, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. És azt gondolhatnánk, hogy hát jó időkben, amikor békesség van az ember körül, meg nyugis világban él, akkor elő lehet állni ezzel a dologgal, hogy mi azt mondjuk az embereknek, hogy nem vagyunk semmibe biztosak, de biztosak vagyunk a mi Urunkban, Istenünkben. És biztosak vagyunk abban, hogy ő részesít bennünket az ő dicsőségében. Na de nehéz időkben, amikor az ember kenyér problémákkal küzd, amikor az ember elveszti a munkahelyét, amikor az ember elveszíti a barátait, amikor szembefordulnak családon belül is egymással, akkor mit lehet ezzel dicsekedni? És van-e okunk egyáltalán dicsekedni? Nos, testvérek, nézzétek csak, mit ír az apostol. Azt mondja az apostol, hogy én dicsekszem a megpróbáltatásokban is. És itt hadd figyelmeztessem azokat, akik az új fordítású Bibliát használják, hogy inkább a régit vegyék helyette elő. Mert ez jobban kifejezi az eredeti szöveget és az apostol szándékát. Azt mondja, hogy a megpróbáltatásokban is dicsekszem. És ezzel arra utal az apostol, hogy nem mennek olyan jól most a dolgaim, hogy túl sok okom lenne arra, hogy én az Isten dicsőségéről beszéljek az embereknek, mert amikor esetleg rám néznek, akkor azt mondják, hogy hát öreg. De nem kicsit nem ellentmondásos? Hogy te itt vagy szegénységben, esetleg fogságban, és te az Isten dicsőségéről beszélsz, hogy te biztos vagy az Isten országában? Hát mutatnád meg, hogy te itt lennél szabad. Itt lenne végre valamid, akkor hihető lenne a te dicsekvésed. Mit mond az apostol? Én a háborúságokban, a szorongattatásokban is dicsekszem azzal a reménységgel, hogy részesülök az Isten dicsőségében. Mi ez a megpróbáltatás, amiről itt beszél? Szó eredeti értelmében azt mondhatom, hogy ez azt jelenti, hogy összeszorítás, szorongattatás. Képzeljük-e magunkat egy nagy tömegbe, talán volt már ilyen élményünk, ahol az embert összeszorítják, és nincs hova menni. Nincs hova lépni, nincs hova menni, mert mindenhol körülvesznek bennünket, és szorongatnak bennünket. Itt az apostol ezt a szót használja. Testvérek, nem megszorításokról beszél az apostol, mert ma a keresztények azt mondják, hogy a megszorítások között most hogy álljunk mi elő dicsekedni, hogy hát az Isten így, meg az Isten úgy. Hát szorul körülöttünk a hurok. Egyre kevesebbet ér az, amink van. Most lehet erről dicsekedni az embereknek? Testvérek, az apostol szorongattatásról beszél. Arról az élethelyzetről beszél, arról a szituációról beszél, ahol a szorongatott embernek már nincsen mozgástere, mert nem tud hova lépni. Azt mondja az apostol, hogy a megpróbáltatásokban, miközben így összeszorítanak engem, miközben elmegy minden mozgásterem, én dicsekszem. Miért dicsekszik az apostol? Azért, mert azt mondja, tudom azt, észrevettem, megtapasztaltam azt, hogy az összeszorítatás, ez a nagyon szoros állapot valamit kimunkál az én életembe. Megszül valamit ez az állapot. Azt mondja, megszüli, kimunkálja a békességes tűrést. Azt mondja az apostol testvéreim, hogy a megpróbáltatásoknak is van haszna az ember életébe. Annak a nagyon szoros helyzetnek is van haszna, amiből az ember szabadulni akar. Amiből az ember ki akar törni, mert nem szeretjük ezt az állapotot. Mi a levegőt szeretjük, a szabadságot szeretjük, ahol nincsenek korlátok, nincsenek körülöttünk emberek, akikbe belebotlanánk, nincsenek rossz akaróink. Azt mondja az apostol, hogy nekem abban az állapotban, ahol így össze vagyok szorítva, körülvesznek engem, és talán vicsorognak rám, ahol gyűlölnek engem. Nekem abban az állapotomban is hasznom van, mert valami megszületik bennem, valami kimunkáltatik bennem. Ez a valami pedig a békességes tűrés. A békességes tűrés. Testvérek, vannak olyan dolgok az életünkben, a keresztény emberek életében, ami csak bizonyos körülmények között tud megszületni és kimunkáltatni bennünk. Az apostol azt mondja, hogy a békességes tűrés az egy ilyen dolog. Ez csak a megszorítatások között tud megszületni az emberben. Mi a békességes tűrés? Így fordíthatnánk a görög szót, hogy alatta maradás. Valaminek alatta maradni, méghozzá pontosan a tehernek, ami az ember vállára nehezedik, amit ráakasztottak, vagy amit fölvett magára, az alatt ott maradni. Tulajdonképpen ez egy rossz állapot. Amikor az ember valami nagy terhet cipel a vállán, és szeretne tőle megszabadulni, de nem tud. Szeretné az ember levetni a válláról. Azt mondja az apostol, hogy miközben összeszorítatok, miközben szorongattatok, ebben az állapotban kimunkáltatik bennem, hogy a terheket hordozzam álhatatosan, hogy alatta maradjak a terheknek. Testvérek, Jézus Krisztus azt mondta, hogy akik őt követik, azok vegyék fel az ő igáját. És tudjátok mi, ezt az igát mi mindig le akarjuk magunkról hányni, dobni. Ez az iga tör bennünket. Azt mondja az apostol, hogy a szorongattatásokban születik meg bennem az, hogy ezt az igát, ami az Úr igája, ezt én ne akarjam magamról ledobni, hanem hogy akarjak alatta maradni. Akarjak alatta maradni, mert ez nem az én természetemnek a része. Az ember mindig le akarja passzolni a terheket. Mindig ki akar mászni a felelősség alól. Ahogy mondtam az imént, az ember szabad akar lenni. És minden, ami ebben akadályozza, az minden gát és akadály, mindent le akar vetni az ember. Pál apostol azt mondja, hogy én megtanulom a szorongattatásban azt, mert kimunkáltatik bennem, hogy az Isten terhének alatta maradjak. Miért? Azt mondja, folytatja ezt a gondolatot, mert miközben alatta maradok a terheknek, miközben álhatatos vagyok, aközben tulajdonképpen megvizsgáltatom. És az én megvizsgáltatásom eredménye az, hogy kipróbált leszek. Így mondja itt az apostol, dicsekedünk a háborúságokban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrés nemz, a békességes tűrés pedig próbatételt. Ha szeretném ezt érzékelhetően fordítani, ezt a gondolatot, mert csak nekünk 2010-ben van ezzel problémánk talán, nagyon sűrű gondolatok ezek, amiket az apostol elmond. Azt mondaná az apostol, hogy ez az én békességes tűrésem eredményezi a hitelesítésnek a bélyegét. Ez a megvizsgáltságot jelenti ez a szó, amit itt olvasunk, hogy tudni kipróbáltságot jelent. Olyanra gondoljunk, hogy amikor az aranyat bevizsgálják, és a vizsgálat eredményével hitelesítik, hogy ez igen, ez arany. Ez nem csak aranynak tűnő, látszó, hanem ez ilyen vagy olyan karátos arany. És abba beleütnek egy bélyeget, amely azt hitelesíti, hogy az a tárgy, az valóban arany, valóban annyi karátos. Pál apostol azt mondja, hogy a békességes tűrés az a próbatételt eredményezi. Tulajdonképpen azt jelenti, hogy az ember kipróbáltá válik. Kipróbáltá válik, hitelessé válik. Láthatóvá válik rajta az, ami eddig rejtve volt. Mert amíg nem vizsgálnak be egy anyagot, addig nem lehet ráütni felelősség teljesen a hitelesség bélyegét. Azt mondja az apostol, hogy én terhek alatt vizsgál engem az Úr, és az én terheket hordozó életemre odaüti az ő bélyegét. Hitelesít engem, hogy én az övé vagyok, és ez a hitelesség eredményezi az én életembe a reménységet. A reménységet, hogy tudnélik, biztos vagyok abban, amit várok. Amit most még nem látok, amit várok. Kedves testvéreim, sokan sokféle dolgot várnak egy új esztendőtől, sokan sokféle dolgot várnak az egyháztól, ha csak sorba veszem, hogy az elmúlt időszakban az ünnepek előtt meg alatt kik hányan jöttek ide, és különböző igényekkel álltak elő az egyház irányába, és ki hogyan támozott innen, miután beszélgettünk, és kiderült, hogy esetleg az igényét nem tudja az egyház, a gyülekezet kiszolgálni. Nos, testvérek, Istennek is van egy igénye. Ez az igénye az, hogy mi dicsekedjünk azzal a reménységgel, amiben részesültünk. És az Isten ma arra akar rávenni bennünket, hogy noha egy szorongatott helyzetben vagyunk, elsősorban ma ezt mindenki anyagilag tapasztalja, de arra akar rávenni bennünket az Isten, hogy mi mégis álljunk elő, és dicsekedjünk azzal a reménységgel, hogy mi részesülünk az Isten dicsőségében. Testvérek, az emberek mindig vágynak a jóllétre, de a jóllét az a hívő emberek számára mindig a még nagyobb szorongattatást jelenti. A nyugati országokban, ahol előttünk járnak néhány évtizeddel, és sokkal nagyobb a szabadság, mint nálunk, hadd mondjam azt, hogy sokkal nehezebb hitvalló keresztjénnek lenni. És erre most biztos azt mondják a testvérek, hogy ez nem lehet igaz, de igaz. Ez igaz. Sokkal nehezebb hitvalló keresztjénnek lenni, és sokkal nagyobb szorongattatást jelent. És minél nagyobb lesz a szabadság a mi országunkban, jó, ha tudjuk, hogy annál nehezebb lesz a bibliai elveket vallani, képviselni, megélni. Mert az ember rüheli a korlátokat. Az ember nem akarja a korlátokat, de az Isten korlátokat szab az embernek. És amikor mi az Úrról bizonyságot teszünk, akkor szólunk az Isten törvényéről, ami kőkemény korlát, akkor is, ha az ember átlép rajta. Egy olyan világban, ahol azt akarják elérni, hogy ne legyenek korlátok, előállni és azt mondani, hogy korlátok bizony vannak, ez szorongattatást jelent. Én nem tudom, hogy hova fog jutni a mi országunk 2010-ben, nem tudom, hogy mennyivel lesz jobb, vagy mennyivel lesz rosszabb, de abban biztos vagyok, hogy kereszténynek lenni, Isten igéjét komolyan véve megélni, megszervezni az életünket, biztos, hogy nehezebb lesz. Biztos, hogy nehezebb lesz. Elcsüggedjünk. Kezdjünk el sírni, jajongani, nyalogatni a saját sebeinket. Az Úr ma egy másféle programra hív és indít bennünket. Azt mondja, álljunk elő. És dicsekedjünk azzal a reménységgel, hogy részesülünk az Isten dicsőségében, és meg fogjuk tapasztalni, hogy a reménység, ez a reménység nem szégyenít meg. Meg fogjuk tapasztalni, hogy a mi Urunk, akibe a mi reménységünket vetjük, nem fogja engedni, hogy mi megszégyenüljünk. Nem fogja engedni, testvérek. Minden körülmények között igaz ez, de azt gondolom, hogy talán az összeszorítatásban, a szorongattatásokban derülhet ki leginkább ez igazán. Féljünk-e az összeszorítástól, a még nagyobb szorongattatástól? Nem kell félni. Nem azért, mert ez egy kellemes állapot, nem. Azért nem kell félni, mert valami megszülethet a szívünkbe, ami nem tud máshogy megszületni. Megszülethet a mi szívünkbe az, hogy végre ott maradjunk az Urunk igája és terhe alatt. Nem tudom, mennyire vesszük föl ezt az igát, mennyire vesszük föl ezt a terhet, mennyit vagyunk hajlandók az Isten ügyéért elviselni, elhordozni. Nem tudom, hogy ismerik-e a barátaink, hogy mi keresztjének vagyunk, vagy ezt a terhet se vállaljuk föl. Nem tudom, hogy fölmerjük-e vállalni azt a terhet, hogy mi imádkozunk, hogy mi templomba járunk. Föl tudjuk-e vállalni azt a teret, hogy mi nekünk más véleményünk van, mint egy társaságban talán a többségnek. Föl tudjuk-e vállalni ezeket a terheket. Ma a kereszténység sajnos nem vállal föl semmilyen terhet. Mindezek között a megszorítatások között megszülethet a szívünkben az a fajta lelkület, amely már nem akar kilépni, hanem örömmel hordja álhatatosan a terheket, és ez fogja jelenteni azt, hogy Isten előtt és Isten által megbélyegzett, hitelesített tanúi leszünk ebben a világban. Ebben a reménységben nem fogunk megszégyenülni. Remélem, sikerült megértetnem azt a testvérekkel, hogy ez az éves mottónk nem arra bátorít bennünket, hogy reménykedjünk önmagában egy szép jövőben, és nem fogunk megszégyenülni. Nem arra hív bennünket, hogy reménykedjünk abban, hogy holnaptól majd csak jobb leszek, és nem fogok benne megszégyenülni. Hanem arra hív bennünket, hogy legyünk biztosak a mi Urunkban, minden körülmények között. Akár jól megy, akár rosszul megy. Még a megpróbáltatásokban is legyünk biztosak abban, hogy a mi Urunk az ő dicsőségének részesévé tesz bennünket. Erősödjünk meg mindannyian ebben a programban, és váljunk ebben az értelemben, testvéreim, dicsekedő keresztjének ki ebben az esztendőben. Amen. Kedves testvéreim, a 275. számú dicséretünk első három versét énekeljük most, válaszolva Isten igéjére, és könyörögve is egyúttal. A 275. számú dicséretünk első három versét, az első vers így kezdődik, az Úristen az én reménységem.
Isten az én reménységem, erősségem mindenféle ínségben. Csak tőle várom igaz boldogságom, s meg is találom. Benne élek, haláltól nem félek, jót reménylek, hogy tőle el nem térek. El nem enyészem a sírban egészen, mennyben lesz részem. Semmi engem tőle nem választ, jól tudván azt, hogy sok jóval eláraszt. Erősít engem erőtlenségemben és szükségemben.
Kértek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, taníts meg bennünket fölfedezni, meglátni annak az ajándéknak a nagyságát, amelyet a te fiadban, Jézus Krisztusban kaptunk. Taníts meg bennünket arra, hogy merjünk dicsekedni azzal, amit tőled elnyertünk. Köszönjük neked, hogy van okunk a dicsekedésre. És talán ebben a bizonytalan világban szükséges is, hogy előmerjünk állni azzal, amiben biztosak vagyunk. Köszönjük te neked, hogy a te dicsőségedbe nyer beavattatást mindenki Jézus Krisztus által, és hogy ezzel a dicsőséggel már itt a földi életünk folyamán előállhatunk és dicsekedhetünk. Nem a miénk, mert ajándékba kaptuk. Kegyelemből a te fiadért lett a miénk. Kérünk, segíts meg bennünket, hogy merjünk mindezzel előállni, és hitvallást tenni te rólad, és beszélni arról a gazdag örökségről, amelyet benned kaptunk. Urunk, kérünk, hogy taníts meg bennünket ebben az esztendőben úgy járni kellni, és úgy szólni, talán a szorongattatások között is, hogy el ne felejtsük azt, hogy mi nagy dicsőségbe nyertünk mi beavatást. Emeld föl a mi szemünket mindarról, ami ebben a világban nem túl vonzó, és nem okot adó arra, hogy mi dicsekedjünk, és segíts szüntelenül minden nap szem előtt tartanunk téged, és azzal a reménységgel lenni feléd, amely reménység nem csak egy óhaj, hanem amely reménység egy biztos tudás. Köszönjük, hogy ez a reménység nem fog bennünket megszégyeníteni. Köszönjük, hogy te, aki a mi reménységünknek a tárgya vagy, nem fogsz bennünket megszégyenülni hagyni. Ezért áldunk, magasztalunk és dicsőítünk téged. Adjad, hogy ezt a programot az életünkben megvalósíthassuk, hiszen erre van szükségünk nekünk is, és erre van szüksége azoknak is, akik talán körülöttünk kételyek között vannak, vagy akik téged még egyáltalán nem ismernek. Adjad, Urunk, hogy ne féljünk a megszorítatásoktól, hanem bátorsággal hadd menjünk és hadd álljunk ott azok alatt a terhek alatt, amelyeket te raktál ránk. Hadd viseljünk téged örömmel, hogy kipróbáltakká válhassunk. Kérünk, légy ebben nekünk egyen-egyenként mindannyiunknak segítségére. Tarts és oltalmazd meg bennünket, mint nyájadat, ebben az esztendőben is. és adjad, hogy dicsőségedre lehessünk itt, ezen a helyen. Amen. Értek, imádkozunk most úgy, ahogyan Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, míg éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mondjunk fohász népünkért, nemzetünkért, énekeljük himnuszunkat. Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek. Kedves testvéreim, néhány hirdetést hozok közétek. Hirdetem, hogy következő gyülekezeti alkalmunk vasárnap délelőtt 9:30-kor az Isten tisztelet keretében lesz. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Az Isten tisztelettel párhuzamosan gyermek Isten tiszteleteket is tartunk. Hirdetem, hogy a jövő héten, január 4-e és 8-a között, azaz hétfőtől péntek estig tartjuk imaheti alkalmainkat, közösen a Káposztásmegyeri és az Újpesti Református Gyülekezettel, valamint az Újpesti Baptista és a Szabad Evangéliumi Gyülekezettel. Azokon a szórólapokon, amelyeket ott az énekes könyvek asztalánál találhatunk, ilyen zöldszínű szórólapokon, pontosan megtaláljuk az imaheti alkalmak helyszínét, azt is, hogy ki fogja az adott este hirdetni az igét és a témát is. Krisztus tanúi vagyunk, ez a mottója az idei imahetünknek. Vihetünk ezekből a szórólapokból, és szeretettel hívogatjuk a testvéreket minden este az adott helyszínre. Az imaheti alkalmak közül a keddesti lesz itt nálunk Békásmegyeren. Erre különös szeretettel is hívogatom a testvéreket, és egyúttal emlékeztetem is a testvéreket arra, hogy minden este az adott gyülekezet, ahol vagyunk, egy nagyon szerény kis egyszerű szeretett vendégséget tart, azért, hogy akik összejövünk a gyülekezetekből, egy kicsit beszélgethessünk egy pohár tej a kis sütemény mellett, találkozási pont ez az életünkbe, akit Isten indít, az hozzon egy kis süteményt, keddeste is gazdagítsa ezzel a szeretett vendégséget. Előre is köszönöm a testvéreknek ez irányú áldozatát. Hirdetem a testvéreknek az adakozás lehetőségét is. Jókedvű adakozót szereti az Isten, ezt tanítja nekünk a Szentírás. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvéreim, a 275. számú dicséretünk 4., 5. és 6. verseit énekeljük most Isten tiszteletünk zárásaként. A 275. számú dicséretünk 4. verse így kezdődik: azért egész életem fogytáig csodálom itt szent kezének munkáit.
Azért egész életem fogytáig csodálom itt. S intem lelkemet, áldjon Isten eget, üdvözítő. Oltalmazzad, Uram, egyházadat, szent nyájadat, mely vallja szent fiadat. Ki bűneinkért ártatlan bárányként szenvedett, hogy e földön szent gyülekezetet, dicséretet, zengvén áldja nevedet. Míg szemtől szemben magasztalunk mennyben,